Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szoboki Gábor, Ibl-díjas építészt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Városkép, várostervezés, Budapest építészeti arculata, hát ha úgy tetszik, akkor Budapest jelene és jövője. Ez lesz a témánk a következő szűk egy órában. Az elmúlt időszakban rendre arról érkeznek a hírek, arról szólnak a hírek, hogy Budapest az egyik legkedveltebb turisztikai célpont itt a régióban, vagy akár Európában. Tavaly például minden korábbi rekord megdőlt vendégészakák és idelátogató turisták számát tekintve. Gondolom, hogy nyilván nagyon más a turisztikai szempont, meg a turisztikai arculat, és nagyon más az élhetősége egy városnak, vagyis hát másként más szempontból tekint egy városra az, aki 3-4 napra ideérkezik turistaként, és nagyon más a város azok számára, akik valóban itt élnek, tehát az élhetőség szempontjait tekintik. De ha ezen megpróbálunk egy kicsit túllépni, vagy akár mind a két nézőpontot összeadni, akkor nyilván nehéz kérdés, de körül lehet azt írni, hogy milyen is Budapest, milyen is ez a város így 2019 elején arculatát, városképét, vagy akár szerethetőségét tekintve, milyen Budapest?
Budapest Európa egyik legfiatalabb főváros, ugye 1873-ban egyesültek három nagyobb városrész és tízes nagyságrendű falvak, amit azóta Budapestnek hívunk, és a közmunkák tanácsa, amelyik pont előtte 3 évvel alakult, Podmanicki báró útmutatásai alapján egy hatalmas karmesteri pálca beintésére megélte azt a hihetetlen fejlődést, amit Párizs mondjuk Oszmán báró idejében. Ez a fejlődés, ez olyan virulens volt, hogy lényegében ennek a hagyományaiból élünk ma. Nem lehet tehát a mai építész és várostervezőket megdicsérni, de még a város vezetőket se, hogy ez a város ma miért lett ennyire népszerű. Én azt gondolom, hogy azért lett ez a város annyira népszerű, mert elképesztő adottságokkal bír, gyönyörű történelemmel. A turizmus fölfedezett az elmúlt évtizedekben olyan blockbustereket Európában, ahova Budapest nem fért be, ugye mindenki Prágába járt, gondoljuk végig Bécsbe.
És ma nagyjából ezek a versenytársaink most is. Mitől vagyunk mi egyediek, vagy mitől egyedi az arculat a Budapest?
Ez a nagy vonalúság, ami urbanisztikailag Budapesten létrejött, és ismét hangsúlyozom, nem tehetnek róla az utóbbi 30 éven keresztül itt alkotó építésztársadalom sem erről, egy olyan spirituális háttérrel bír, ami rabulejt. Tehát mondok példát, a müncheni Bajor Állami Színház igazgatója, akinek a déd nagyanyja volt magyar. Először az én meghívásomra érkezett el a Műpába, hogy halljon ott egy a Wagner napok, ami ugye például szintén egy pöttya térképen, ahol Budapest ma megint valahol a topon van, most a romkocsmák mellett ez is egy vonzerő, és a közönségünk túlnyomó része most már vagy legalábbis nagyobb része külföldi, tehát hogy vannak olyan kulturális lehetőségeink, amikkel ez a város mindig bírt. Na most, amikor Klaus Bachler kilépett az Andrássy útra, akkor azt mondta, hogy ő a Burgtheatert vezette 12 évig, de ezt a nagyvonalúságot, amit mi Budapesten még mindig adunk ezzel a picit pattant millióvel is még mindig sokkal nagyvonalúbb, mint amit a tőlünk nyugatra fekvő városok tudnak. Na most én azt gondolom, hogy ez a szellemiség azért ez még az átlagembert is magában ragadja. Egy olyan ember pedig, aki ebben a városban él és dolgozik és igyekszik a nagyépítész pályákat is követni, pedig kimondottan felelősséggel terheli. Tehát az, hogy a turizmus miért pont most, szerintem nem függ össze az építészet mai állapotával Budapesten, de összefügg azzal, hogy ez a város mindig nagyon jó volt, de szerintem ugyanilyen népszerű volt mondjuk a 30-as években, vagy ahogy John Lukács Budapest 1900 című könyve kezdődik, tehát több tízezer ember kísérte Munkácsi koporsóját az Andrássy úton, vagy ugye most kikerültek felvételek az Adi temetésről, tehát ott itt olyan nagy dolgok történtek ebben a városban, ami ezt a közösséget összetartotta.
És ennek azért itt vannak a nyomai, a lenyomat.
Ennek megvannak a nyomai, mert mindig a zeneakadémia bemegyünk, akkor ott a David Oszak, Svetoslav Richter, ott volt a Menuhin, ott volt az Isaac Stern, csak a hegedűt mondtam, tehát, hogy egyszerűen ezek ezek az emberek, egy Leonard Bernstein debütált Budapesten, és az koncert első részében félig volt a Zeneakadémia, és délután, és második részre meg pillanat alatt megtelt. Tehát, hogy ez egy olyan kulturális ízű város, amit mindig nehéz mérnökfejjel is materialista szemlélettel elmondani. Van egy szellemisége Budapestnek, ez a szellemiség változatlan, csúnya szóval mondva, nem tudtuk egyelőre még elrontani. Szerintem mindent megtettünk. Ha a turizmus részét nézzük, az viszont még érdekesebb, mert mit csinálunk, mikor turisták vagyunk? Szeretnénk olyan emberek között lenni, akik azt a helyet, ahol meg akarunk tekinteni, ott élnek. Tehát ott isszák a kávét a dufici előtt, neki támaszkodva a pultnak, és mi is valahogy úgy neki akarunk annak a pultnak támaszkodni, és ugyanaz a diszerettót el akarjuk reggel fogyasztani, akkor érezzük magunkat Firenzében. És ha nem állunk 4 órát sorba a képtár jegyéért, akkor viszont még inkább azt látjuk, hogy kimegyünk az Árnóra, végigmegyünk azon a gyönyörű hídon, és azt érezzük, hogy firenzeiek vagyunk. Na most Budapestnek van még ez a bája. Ezt ne felejtsük el.
Ez már akkor az a élhetőség, amit én mondtam?
Pontosan, meg az ember. Ne felejtsük el, az emberek még nincs ennek annyira elromolva, mint a nyugat-európai városokba, ahol családok mondjuk már nem szállnak föl a metróra 2 gyerekkel, hanem külön kocsiba utazik az anya az egyikkel és az apa másikkal. Ismerek ilyen francia-magyar családot, mert félnek, mert egyszerűen más hangulata van, már a városnak nincs bizalom az egyik embernek a másikba. Ebben még naivak vagyunk. Én nem mondom, hogy hosszú távon Budapest meg fogja tartani ezt a befogadó készséget, de általában véve az emberek szerintem sokkal nyitottabbak. Nem tudom, meddig tart ez a turista adat befogadás, már vannak jelek ugye a város bizonyos részein, ahol már nagyon sok problémát jelent ez a fajta olcsó turizmus, de az, hogy a város erre jól reagál egyelőre, ez biztos. Tehát a közintézményeink, a kulturális programjaink egy Kánaán van. Tehát csak a zenei életet nézzük, egy igazi Kánaán van Budapesten.
Azért maradjunk még ennél az élhetőségnél, szeretjük ezt a kifejezést használni, és vannak egyébként ilyen rangsorok is, nemzetközi rangsorok, hogy a világ legélhetőbb városai, és ebben például Bécs, a szomszédos Bécs előkelő helyen szokott szerepelni. Körülírható az, vagy megfogalmazható az, hogy mitől lesz élhető egy nagyváros? Mi az, amitől jó ott élni, jó ott lakni, jó ott dolgozni, amitől szerethető az a város?
Ne haragjon, hogy egy akusztikai szemponttal fog élni. Ma nem tudjuk megmondani még épületfizikai szempontból, hogy mi az a terem bársonyos hangzás, amit mi hallunk ösztönösen, de fizikailag nem tudjuk leírni. Na most vannak mutatók nyilvánvalóan, mondok egy példát. Tömegközlekedés állapota, az egészségügyi ellátás, az, hogy hányszor vágnak át egy étterembe, hogy hány mafiózó taxis rohangászik. Ezekből össze lehet rakni egy Excel táblázatot, de azért a lelkét egy városnak ezzel nem lehet megközelíteni. Tehát vannak materiális tényezők, és ebben Budapest nem áll rosszul, és vannak spirituális tényezők, amiben szerintem Budapest a világ egyik legjobb helye. El kell menni egy kicsit külföldre, általában a magyar embereket arra szoktam rábírni, hogy mondjuk Észak-Afrika, közel kell Dubaj, tehát egy kicsit sétáljanak ott az utcán, menjenek be nyugodtan Hongkongba, és úgy töltsenek el 3 órát az utcán, és akkor utána meg fogják érteni, hogy milyen elképesztő mázlink van, hogy a Lánchídon megyünk át, és szembe ott a Várhegy sziluettje, és megy le a nap, és a Mátyás templom integet, és ilyen millió. Ez az úri környezet, amit Budapest megteremtett ez alatt a 140 év alatt, ez nagyon kevés helyen van.
Nyilván, hogy az élhetőség, ha már visszatérünk még ehhez szempontjából, nagyon fontos a városban a gyalogos negyed, a sétálóövezetek száma. És azért is hozom ezt szóba, mert jó 10 évvel ezelőtt született az ön által jegyzett kiáltvány Budapestről, ugye ez 2008, erről majd szeretném, amelyik esetleg visszatérnénk és erről beszélnénk, és ebben azt írja, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy a belvárosi autópályákkal, a gyalogos közlekedés kiiktatásával lényegében kitiltottuk a városlakókat az utcákról, az autó vagy ember csatából az autók kerültek ki győztesen. Ez továbbra is érvényes, 10 évvel teltével, vagy még rosszabb lett a helyzet?
Nézze, a politikai döntéshozók nyilván kapaszkodnak objektív feltételekben. És mint ahogy bizonyos szakmák képesek lobbizni a saját érdekeikért. A közlekedés szakma ezt zseniálisan csinálta, mert azt mindenki megérti, hogy egységnyi autónak a Rákóczi úton el kell mennie. Ahhoz, hogy viszont ezt biztosítsák, ahhoz levették a villamost és kiirtották a fákat. Senki nem gondolta azt végig, hogy a kereskedelmi háttere egy ilyen főútvonalnak, a város turisztikai megjelenése egy ilyen főútvonal autópályával alakításának, egyáltalán annak a rossz döntésnek, hogy nem tudom én, Szombathelytől Miskolcig Budapest kelős közepén kell átmenni, és ezt a mai napig nem tudtuk megoldani. Ezek közlekedés technológiai mérnöki döntések. Én azt gondolom, hogy senki nem meri bevállalni, hogy a felüljárókat elbontja a belvárosban, hogy elmagyarázzuk mindenkinek, hogy a négysávos útból egyszer egysávos út lesz, és úgyis lesz az ott piros lámpa, ahol úgyis föláll a forgalom. Amit Zoboki Gábor mond, az, hogy nem a városba kell ezt a forgalmat megfogni, hanem meg kellene határozni azt a gyűrűt, ameddig az autóval érdemes
igen,
menni.
Igen, az a szerencsétlen helyzet van, hogy tömegközlekedési tengelyek is a városon, sőt a belvároson, Budapest szívén haladnak keresztül.
Nézzel, nekünk nincs Károlyhídunk, ott a Lánchíd, nem akarjuk megérteni 10 éve, hogy a Lánchídat le kell zárni. A Lánchíd azon átmehet a régi vicinális föld alatti, föl a Királyhágó térig, fölmegy két lejtapnán a várba.
Erre önöknek voltak terveik.
Ez
egy vízió, vagy azért ez belátható időn belül esetleg megvalósítás közelébe kerülő terv? Ugye tegyük hozzá, hogy ez a Lánchíd gyalogossá tétele mellett, ez azt is jelenti az önök elképzelésében, hogy a kisföld alattit meghosszabbítanák, és a kisföld alatti menne át a Lánchídon, valahogy összekötve Pestet, a pesti belvárost, azt a lüktető részt a budai várral.
Hát, uram, köszönöm, hogy ezt ennyire tisztán, mert ez elég sok embernek elég egyértelmű, és azt gondolom, hogy ennél olcsóbb metrót nem
ez
is
olcsó
tudna.
Ez olcsó lenne egyébként?
Hát ez egy olcsó metró, ez a
térszínre. Gondolom, a 4-es metrónál olcsóbb lenne mindenképpen.
Följönne a térszínre egy gyönyörű millenniumi műtárgy, amit azóta már egy süteményes doboz helyettesít, nem tudom, melyik KGST országban, és lényegében ez a műtárgy egy reprezentálná Budapestnek azt a csúcskorát, amikor a kontinensen mi először csináltunk föld alattét. Tehát ennek sok szempontrendszer van. Egyrészt végre gyalogosítaná a belvárost, mondok egy nagyon egyszerű vitát. Miért kell nekünk a rakpartokról följönni minden hídnál? Miért engedtük meg, mikor a rakpartot átépítettük a Pestét, hogy a Széchenyi téren fölkanyarodjanak az autók? Normális városok nem engedik meg, hogy a célforgalom bejön a belvárosba. Ilyen alapvető döntéseket sem tudunk elfogadtatni abban a széles körű társadalmi közegben, aki erre ráhat. Én azt szoktam mondani, az építész társadalom és az urbanisztikai témákkal foglalkozó mérnökök nem voltak elég ügyesek, hogy a közlekedés lobby, amit mindig azt mondom, a közlekedés egy eszközrendszer egy városnak, de nem a szellemi irányokat jelöli ki. Az egy eszköz, hogy szolgálom ki azt a várost. És ha azt úgy döntünk, hogy a belváros legyen gyalogos, és a budai vár legyen gyalogos, akkor ott nagyon kellene egy erős politikus, aki azt mondja, hogy csak a lakók, de ők is csak a Várhegyben lévő garázsokba, és nincs a várban egyáltalán autóforgalom. De maga szerint hogy ezt kimeri ma valaki mondani?
Jól értem, hogy ehhez mondjuk jó értelemben vett víziók is kellenek, és nem csak mérnöki számítások egy asztalnál?
Kár volt a műsorban bejönöm, ha ennyire tisztában van vele. Igazából ez hiányzik a legjobban. Tele vagyunk praktikus műszaki megoldásokkal. Ezeknek a műszaki megoldásoknak az együtteséből viszont nem áll össze egy város. Magyarán én mindig azt állítom, hogy azt a posztkommunista szisztémát, amit mi ma építészek használunk nevezetesen, hogy előre meghatározunk meghatározott területeknek a beépítési paramétereit, funkcióját, zöld felületi mutatóit, anélkül, hogy megmondanánk, hogy a Széchenyi könyvtárnak ez a helye, a budai vár a történelmünknek a legméltóbb és kultúránknak a legméltóbb reprezentása, és ezért onnan nem tudom, minek ki kell költöznie, ahelyett, hogy leraknánk egy ilyen nagyon tiszta városi funkciórendszert, ami az örökségünkből adódik, tehát ez van. Ehelyett mi tulajdonképpen így horgolunk ilyen pulovereket foltóból. És addig, ameddig egy ilyen összvárosi beszélgetés, ez erre szerintem példa van, Helsinki 5 éve csinálja, Stockholmban van törekvés, Torino, ismerjük ezeket, a Párizs ugye fölhívta még a Sárközi elnök révén 10 multidisziplináris, tehát nagyon sok arcú alkotói közeget arra, hogy Párizs 2030-ra a Grand Paris, ahol az S le volt zárójelbe téve, tehát mint kihívás, hogy az hogy nézzen ki, és azokat a nagy projekteket, mondjuk az Ilszögen most épülő új koncertteremnek a ötletét, az, ezek az urbanisztikai hosszú viták alapozták meg. Nem fél évről beszélünk, nem 4 éves politikai mókuskerekekről beszélünk, hanem egy hosszú távú, független, szakmai alapokon zajló város beszélgetés, ahol az író, a balettművész, az építész, a közlekedés tervező, és nem tudom én, a gasztronómiai célokért felelős szakember, csúcs szakember, mind meg bedobálja a saját ötleteit. London úgy hívja, hogy a testamentum, és olyan dolgokat döntenek el, hogy nincs egyirányú utca, mert az egyirányú utcában fölgyorsul a forgalom, ezért csak 2 irányú utca van Londonban, és mindenütt próbálják ezeket a gyors utakat, ami a városon áthalad, visszatenni lakó utcává, hogy a városban lévő ember az a városban érezze magát, és ne az autójával száguldozon az utcákon. Tehát vannak ilyen praktikusak, de ahhoz, hogy a praktikusakat odarakjuk az eszközrendszert, ahhoz sajnos azt a diagnosztikát meg kell csinálnunk, amin nem estünk még túl. Nem tudjuk, hogy hány turista akar aludni a tavaszi fesztivál idején Budapesten, nem tudjuk pontosan, hogy hány hotel hiányzik, nem tudjuk, hogy egy olimpia idején milyen biztonsági előírásoknak kellene megfelelni, és hogy teljesen konkrétan mondjam, mondjuk nem pontosan tudjuk, hogy egy konferencia turizmusnak milyen piaca lenne, ha Budapesten létrejönne végre egy olyan kongresszusi terem, ami méltó módon a térség konferencia igényét, meg az összes céges...
Erre vonatkozóan voltak tervek, hát éppen az ön által tervezett MIPA mellett lett.
Így van, én most úgy mondom ezt, mint az egyik olyan szakértője ennek a témának, aki ezzel foglalkozom, állítom azt, hogy ahhoz, hogy egy építész el tudjon kezdeni dolgozni, ahhoz ennek a szakmai grémiumnak dolgoznia kéne minimum egy éve. De hát a kórházakról ugyanezt kell mondjam, az egészségügyet megoldani úgy, hogy hopp, most építünk 2 kórházat, nem lehet, szerintem egybe kell nézni dolgokat, nagy rendszereket, ezt én rendszerváltásnak hívom egyébként, mert a rendszerváltás óta ilyen típusú nagy stratégiák nem készültek, mert a politikai demokráciának a fiatalságából adódnak azok a helyzetek, hogy politikus mindent meg akar 4 év alatt oldani. De ezeket a dolgokat nem bírja a 4 éves ciklus elviselni, ezért nekem is felelősségem a megfelelő szakmai szervezeteken keresztül, hogy folyamatosan hangsúlyozzam, hogy 9 nő nem tud 1 hónap alatt megszülni egy gyereket, csak 1 nő 9 hónap alatt. Tehát, hogy vannak törvények, amit nem érdemes átlépni. Várost, stratégiát megtervezni, Bécs egy kórházat épített 10 év alatt, még így is sok a botrány, de bezártak nem tudom x mennyiségű kórházat, és most 40-ről lecsökkentették 16-ra a bécsi kórházak számát. 10 év alatt csinálta meg a város, a kórházi szakma, stb. Mi ilyen gyors lövöldébe vagyunk így Budapest döntéseit tekintve, és ez szerintem ami a legnagyobb baj, mert mikor már kész a ház, derül ki, hogy a műpában nem lehet behajtani, hogy a térre nem tud fölállni egy nagyköveti autó, hogy a tűz csak rossz helyen van. Tehát, hogy ezek a lehamarkodott döntések végül is aztán előbb vagy utóbb egy másik nagyon drága folyamatot hoznak létre, annál nincs olcsóbb, mint megtervezni valamit, és utána esetleg azt mondani, hogy ez kuka, de még mindig jobb, mint elkölteni utána milliárdokat egy olyan beruházásra, amire azt mondjuk, hogy ez mégse jól megy.
Megtervezni. Nézze, vagy akár víziókat alkotni Budapestről.
Nézze, mi létrehoztuk a főépítészség intézményét. A főépítész műfaja az nem egy rossz ötlet, csak a főépítész innentől kezdve nem egy építész kéne legyen, hanem egy városmenedzser, egy polihisztor, aki legalább annyira közlekedést tervező, mint amennyire építész. Na most akkor, ha ez a főépítész nagyon erősen a politika befolyása alatt dolgozik, akkor szerintem ő nem tudhatja ezeket a vérből elképzeléseket fölrakni, mert mindenki megijed, hogy micsoda, Lánchidról levenni a forgalmat, megőrültetek? És aztán elkezdik számolni, és kiderül, hogy 10 annyi autót visz át, mint a Margit híd, és amikor a Margit híd volt lezárva, akkor sem haltunk meg. Tehát, hogy így a városnak ezeket a vizsgálatait így, és így ez kell egy bátorság. Tehát,
és vannak hozzá, talán van egy alkalmazkodó képessége is a városnak? Tehát megtaláljuk a kerülő utakat? Igen, és az alternatív megoldásokat?
Átlagember szeretne nem csak jó középületekben, hanem meg jó közterületeken is mozogni, és nekem mindig az a mondani, mert a város építészet az a közterületek művészete. Uh-huh. És a közterület a posztkommunista országokban az a senkié, holott az a mindenkié. Tehát, hogy az ilyen típusú gondolkodásoknak elsősorban a közterületek látnák, a parkok, a közutak, a fák, a madarak, tehát olyan dolgok, ami a város része, ők járnának jól. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kell egy elég erős kormányzati elhatározás, és kell egy bátorság. Én azt gondolom, hogy ebbe a kormányba pont most, meghallgatva a miniszterelnöknek a debüjét a parlamentbe április első napjaiban, az egyértelműen kitűzte ezt a célt, hogy ma Magyarország, vagy egyáltalán a Kárpát-medencének a kulturális üzenete, az Budapest fókuszú, és ezt nem tudjuk eliminálni, ezért Budapesttel foglalkozni kell.
Többször beszélt és írt is arról, hogy a városnak vissza kellene szereznie valamilyen formában a kezdeményező készségét, hát tulajdonképpen most is utalt már erre. Mivel a város mégiscsak közösségi terek összessége és köztulajdon, közakarattal lenne fejleszthető is. A közakarat mit jelenthet a gyakorlatban? Mert nyilván az nagyon rokonszenvesen hangzik, hogy a városlakók valamilyen formában beleszólhassanak abba, hogy mi is történik a környezetükben. Ez hogy nézhet neki a gyakorlatban?
Ez egy hosszú participatív munka. Az azt jelenti, hogy ma ugye Budapest föl van darabolva kerületekre. Bizonyos érdekek egymás ellen mozognak, holott nagy politikusok szokták mondani, hogy mindenki ugyanabba zsebbe turkál. Ezt közigazgatási szinten is rendbe kellene rakni, mert a legalsó szintről ez egy nagyon lapos piramis, ez nem egy hegyes piramis. Legelőször azokat az embereket kell megkérdezni, akiknek van kedvük egyáltalán a városról beszélni. Én azt látom, mikor egy-egy házunk elkészül, mondjuk most a Táncszínház, akkor az az embereket érdekli. És amikor én ott vagyok egy épületvezetésen a MÜPÁ-ba 15 év után, havonta egyszer, és látom azokat az embereket, akik belépnek a házba, és már ott voltak 10-szer, de kinyílik az a fülük, a szemük arra, hogy egy építész hogy látja azt az alkotást. Na most ugyanígy van a városnál, és fel kell tenni az emberek érdeklődését, hogy mitől jobb egy város, elmondani azokat a hatásmechanizmusokat, ami Európában az ilyen típusú történeti ízű városoknál gyakorlat, az szerintem fontos. És abban a pillanatban ki fognak nyílni olyan csatornák, amiről nem is tudtunk.
Uh-huh. A rakpart kapcsán azért térjünk talán vissza még a Dunára, vagy a Dunapartra. Ugye óhatatlan az lehet az ember érzése, hogy a város legtöbb szakaszán elvették a Dunát a budapestiektől. Vannak persze tervek és kezdeményezések, talán megemlíthetjük a közraktárakat és a Bálna környékét, ahol azért valahogy sikerült összekapcsolni mégis a folyót és a várost. Hogyan látja, hogy más pontokon, vagy akár Budapest egészében, vagy például a belváros Budapest szíve tekintetében visszaszerezhető a Duna? Valamilyen formában? Vannak erre, vagy lehetnek erre elképzelések?
Igen, de nem úgy. Most a közlekedés tervezők mellett szeretnék láncsát törni, mert én azt gondolom, hogy meg kell érteni mindenkinek, hogy a Dunai kapcsolata a városnak az nem az alsó rakparton van, hanem a felső rakparton van. És ez egy árvízvédelmi és egy tömegközlekedési probléma is. Az volt a trend, hogy minden közlekedést tegyünk ki a Dunapartra. A kettes villamost, a fonódó villamost, az utcákat, mindent. Ahelyett, hogy arra döbbentünk volna rá, hogy a fonódónak a főutcán kellene mennie, a kettesnek be kéne jönnie egy utcával beljebb. Magyarán nem a Dunapartra kellett volna rakni a tömegközlekedési eszközrendszereket. Szerintem ez alakul, mert ha mindenki el tudja képzelni, hogy ha azt a villamost lesüllyesztjük az alsó rakpart szintjére, akkor abban a pillanatban kiszabadul a felső rakpart, és ott ki lehet ülni meg inni egy kávét. Egy olyan város, mint Budapest, ahol ilyen mágikus ereje van a Dunának, mint a város főutcájának, ez egy megoldás. De nem az a megoldás, hogy az alsó rakpartról, ami viszont artéria rangú közlekedési intézmény, arról levesszük a forgalmat, mert akkor tényleg bedugul a város, hanem ahogy mondjuk a Musée d'Orsay előtt Párizsban megcsinálták, hatalmas nagy lépcsőkkel, rámpákkal le lehet menni a Dunapartra, de az alatt zajlik a teljes városi infrastruktúra, a csatorna folyik, ugye ezek hajózható csatornák, ott megy le a teljes szennyvíz, tehát nem egyszerű dolgokról beszélünk, és arról, hogy a mértékadó árvízszint pedig évről évre nő, tehát ennek a városnak Széchenyi kori árvizeket kell hamarosan elviselnie, és hát ez összefügg az egész rakpart problematikával. Például ugye 5-6 métert nyilván a hajózásnak ki kell játszania, hogy olyan pillanatokban is hajóra lehessen ülni, amikor a Duna megviccel minket. Tehát itt egy komplex feladatról van szó, és nagyon megoszlik a szakértők véleménye. Szerintem a hogy is mondta ezt egy nagyon kedves barátom, hogy megkíméli magát jelen pillanatban a szakma, hogy intellektuálisan elmélyüljön ebben a problémába, és nyilván a legegyszerűbb megoldás levenni az alsó rakpartról a forgalmat. Én nem vagyok egy nagy autós, de szerintem ez butaság lenne, mert abban a pillanatban ráterhelnénk a Kiskörútra, a Bajcsy-Zsilinszky útra, meg a belső belvárosra azokat a forgalmakat, akik ma menekülnek a rakparton. De a rakpartnak nem az a dolga, hogy minden fánál ki lehessen jönni, hanem az, hogy észak és dél között, mondjuk három helyen kijöve a városból, hídfőknél föl lehessen jönni. De az utolsó följövetel a Margit hídtól, véleményem szerint a Szabadsághídig vagy Urambocsa Petőfídig nem lenne szabad megengedni. Tehát itt egy teljesen más filozófiával kell gondolkodni, mert ha az a cél, hogy egy élő belvárosunk legyen, ahol visszajön az üzlet, visszajön a lakás, visszajön az iskola, visszajön az óvoda, akkor sajnos az autóforgalmat el kell távolítani. De nem úgy, hogy megbénítjuk a várost, hanem létrehozzuk ezt a bizonyos P plusz R gyűrűt, mert ugye az talán érzékelhető, hogy a Budaörsről érkező forgalmi P plusz R parkolója az reggel 7 órára megtelik. Tehát ez egy elég pontos statisztikai adat arra vonatkozóan, hogy a város egyelőre ezzel még nem nézett szembe.
A Pesti oldalon hasonló a helyzet egyébként, de akik mondjuk Gödöllő felől vagy Észak-Pest felől jönnek szintén.
Ez mind problémát. Hát a Sorossári út ott dugul, ahol a város már elkezdődik, mert ugye még egy van, egy expanzió van, ami egészséges. Nem a belvárosba felfölépíteni a MIPA-t, szinte nagyon jó helyen van a MIPA, csak azt kell tudomásul venni, hogy ez nem egy autópálya híd most már, hanem az egy belvárosi híd, olyan kéne legyen, mint a Szabadsághíd a Lágymányosi vagy Rákóczi híd, ami tulajdonképpen most marha nehezen tudja ezt a szerepét átvenni. 10 éve építettük, és még nem láttuk előre, hogy azon gyalogosan babakocsival is át kéne tudni menni az egyik partról a másikra, és nem pedig kamionok és villamosok között. Tehát ezek ilyen elvi döntések kellenek legyenek, utána lemolyolja a szakma, hogy ezt hogy kell praktikusan megoldani. De ilyen nagyon bővérű, nagyon tiszta elveket föl kéne rakni, és szerintem akkor ez a térkép egy pillanat alatt pázliszerűen összerajzolható lenne.
Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést Zoboki Gábor építéssel.